Köszönjük azt, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy az Úr Jézus Krisztus elküldted, és köszönjük, hogy ő általa menetelünk van te hozzád, bemenetelünk van a szentek szentjébe. Köszönjük ezt az alkalmat és ezt a lehetőséget, hogy újra itt lehetünk a te jelenlétedben. Köszönjük azt, hogy úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk te hozzád. És köszönjük azt, hogy imádhatunk és dicsőíthetünk téged ma délután is. És köszönjük azt is, hogyha hoztunk valami terhet a szívünkben, akkor azt is most letehetjük eléd. Kérünk arra, hogy áld meg az életünket. Áld meg részvételünket ezen az Isten tiszteleten, hogy az történjen, amit szeretnél, hogy történjen mindannyiunk életébe. Köszönjük, hogy gazdag Istenünk vagy, és azt ígérted, hogy aki hozzád jön, az senkit nem küldesz el üresen. Kérünk, hogy elégíts meg bennünket a te házad és a te igéd javaival, és hadd töltekezzünk be a te szentségeddel, és kérünk, hogy az ige is hadd szóljon erővel és hatalommal ma délután a te dicsőségedre és mindannyiunk lelkének a javára. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz és jelenléteddel megáldod az életünket. Amen. Testvéreim, Isten igét két helyről fogjuk olvasni. A felső szakasz a Máté Evangélium a 6. részében található, a 11. verset fogjuk ebből a részből felolvasni. A második ige szakaszunk pedig a Királyok első könyve 17. rész, az első verstől a 7. versig fogjuk elolvasni. Tehát Máté Evangélium a 6. rész 11. vers így hangzik. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Királyok első könyve 17. rész, első 7 vers. És szól a tesbites Illés a Gileád lakói közül Akábnak. Él az Úr, az Izrael istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtőzzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedik. És elméne is leül-e a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre.
Minden napi kenyerünk. Olyan ismerős, nem kell bemutatni, miről is lenne szó, és úgy feltevődött bennem, hogy gond ez manapság a kenyér, a mindennapi kenyér. Mikor bemegyünk az üzletbe, akkor nem tudjuk, hogy fehér, félbarna, barna, szeletelt, nem szeletelt, 600 grammos, másfél kilós, minden van. És akkor kell a mindennapi kenyér, és hogy könyörögjünk érte. Ugye ilyenkor olyan könnyű, mikor ott van, sok a választék, mindennapi kenyér. Ezelőtt 25 évvel ugyanígy gondolkoztunk, vagy ugyanígy láttuk. Amikor a kis tikettel a zsebünkbe, ugye, néztük a kenyeres autót, jön, nem jön. Volt szeletelt kenyér? Fehér, félbarna, miért kérdezték? Egyforma volt, de volt. Utána néztem, nem nagy pontossága, de körülbelül a Károli fordítás és a Bibliában a kenyér szó olyan 355-ször van megemlítve. Ugye milyen érdekes? Szinte a mindennapi kenyerünk. Naponként szinte meg van említve a kenyér. Dúskálunk benne, testvérek, és ezt el kell ismerjük. Olvastam egy statisztikát Angliában, a háztartási szemétnek az egyharmada élelmiszer. Ennyit dobnak ki az emberek. A szemétnek az egyharmada élelmiszer. És nem romlott élelmiszer, csak amit már meguntak az emberek és eldobnak. A mindennapi kenyér. Megkapjuk. Van, amikor meg nem érdemelve, és ilyen vége van. Még messzébb mennünk. Az idősebb testvérek tudják, amikor nem volt búza, kenyérhiány volt, hallottam szüleimtől, nagyszüleimtől a málékenyérről, mert nem volt más. Nehéz idők voltak. Velem is megtörtént a katonai szolgálat alatt, a dicső forradalom, vagy nem tudom, hogy mondhatjuk. Ostrom alatt volt az egységünk, és több mint 2 hét eltelt, és nem volt kenyerünk. Kifogytunk. És láttunk egy csókát, egy ilyen fél franzelátot. kikezdett, hát nekünk volt fegyverünk, és elvettük tőle. Mert szükség volt a kenyére. Jól esett, testvérek. És én nem tudom, ma is én becsülni tudom a kenyeret. Valahogy ez az epizód jut mindig eszembe. Azért meghallgatnám, hogy hogy mondja egy afrikai ember a mi atyánkot, és mikor ideér a mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Ott, aki talán már nem evett egy hete kenyeret, vagy talán több hónapja kenyeret, és ő mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És azért meghallgatnám az európait, a magyar embert, hogy szinte gépiesen csak elmondja. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és siklunk tovább és tovább. Mennyi hála van a szívemben, a szívünkben. A felolvasott igében is úgy olvasok, hogy éjséglő azon a vidéken. Testvérek, mikor a kenyér kifogyik, nincs gabona, úgy olvasok, hogy szükség lesz, éjség lesz. Tovább mennék. Mit mond az Úr Jézus, mikor megkísértetik? Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Istentől származik. Ezt Mózes 5. könyvében találjuk először megírva, honnan idézi az Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, pontosabban akarom mondani, és megsanyargatta téged, és megéheztete, aztán pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek. Hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Mennyei kenyér! Én úgy hiszem, hogy ez a legfontosabb. Mennyei kenyér! Az Úr Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy én vagyok az életnek kenyere. És ugye milyen jó tudni, hogy ilyen urunk van, aki nem csak a testi kenyéről gondoskodik, hanem az élet kenyéről, és pedig az ő maga. És felkínálja. Halljuk, mikor az úrasztalához járulunk, hogy ez az én testem, vegyétek, egyétek. És ez olyan jó, hogy ez a kenyér nem diétás kenyér. Ez fogyaszthatja bárki, aki éhezik rá, és aki elveszi. Testvérek, éhen lehet halni, hiába ott van előttünk a kenyér, ha nem nyújtom ki a kezemet, nem veszem magamhoz, éhen lehet halni. Lelki értelemben, ha nem veszem magamhoz az igéket, az életnek kenyerét, éhen halok. Ezen a délután fel van kínálva. Vegyétek! Vajon Isten hogy látja az én egészségi állapotomat? Talán lelki somály vagyok, és azt mondja, hogy többet kéne táplálkozzál. Többet kéne foglalkozzál az igével, mert nem jól nézel ki. Az immunitásodat erősíteni kell, ugye most ez épp aktuális, jön influenza járvány, ilyen betegség, olyan, és mit mond az orvos, hogy erősítse az immunrendszerét. Fogyasszon vitamint, gyümölcsöt. Lelkileg is ezt kell tegyük. Erősítsük magunkat, mert jön a tévtanításnak szele, és nem tudunk megállni. Ha nem vagyunk erősek lelki életben, elsodoltatunk. És ezt nem csak fogyasztani kell, hanem továbbadni. Az Úr Jézus azt mondja az egyik csodatételénél, amikor megszaporítja a kenyeret, hogy először, hogy Mester, hát ezen a népnek nem elég 200 dénár értékű kenyér sem. És mit mond az Úr Jézus? Ti adjatok enni. Mi kell lenni, adjunk az embereknek, lelki értelemben is. De ha én nem ismerem ezt a kenyeret, nem tudok az embereknek enni adni. Egy nagy felhívás ez számomra és számunkra. Az embereknek enni kell adni. Látjuk, hogy éhezik az emberek az evangéliumot, az életnek kenyerét. Ott van ez az asztalomon, ott van-e a szívemben, kész vagyok-e kiszolgálni az embereket. Mindennapi kenyerünk, úgy testileg, mint lelkileg. Adja jó Isten, hogy ilyen emberek, ilyen szolgák legyünk, hogy tudjunk testi kenyeret és lelki kenyeret is az embereknek adni, vagy az ő országa megdicsőjön, és ezt tudjuk hirdetni és cselekedni, míg ő visszajön. Amen. Az énekkart kérjük szolgálni, és azután Szabó Szilvia.
Ha Isten csak napsugarat küldene, eső nem jönne a mezőbe, hiába műjelenek a földbe, mert nem remélhetnék a kivékel. Borunk vagy nékünk, eső és napsugár, kelljen őzönnék, és otomra fény. Várunk a tagel, súlya nem nyomná, hogy Jézus a mi bűneink hordná. Édes béke és magunk nem volna, és menj felé minket, mi sem vonná. Várunk a nékünk, esőt és napsugár,
sok az irigye, a szegénynek a nyomorúsága. A gazdag kevésségre hajló, a szegény könnyen szolgaságra. Nekem egyik sem kenyerem, a gazdagságtól, szegénységtől, ó, ments meg engem, Istenem! Voltam én már szegény, de akkor nyomorúságát föl sem vettem. Jövőm hite, e szép szivárvány, diadalívben állt felettem. Légy ezután is én velem, s a gazdagságtól, szegénységtől, ó, ments meg engem, Istenem! Csak annyit adj, hogy kenyerünkből másnak is merjünk szegni bátran, de bűntársává ne legyünk senkinek-e hivalkodásban. A bőség könnyen bajt terem, a gazdagságtól, szegénységtől, ó, ments meg engem, Istenem! Amen.
A zenekar szolgál, és utána nagy kaszótnia. Thank you.
Az elmúlt héten elkezdtem olvasni a Kolosséakhoz írt levélből a Bibliát, és az volt a tapasztalatom, hogy bár ismertem ezt a levelet, és már többször is olvastam, hogy mégis volt az Úrnak üzenete hozzám, és megelevenített bizonyos dolgokat az életembe, amik úgy elhomályosodtak. Szeretnék én néhány igeverset felolvasni a Kolosséakhoz írt levélből, harmadik rész. Őjétek meg tehát tagjaitokban azt, amit csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Aztán tovább, hogy vesétek el magatoktól mindezt, haragot, az indulatot, gonoszságot, istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Aztán tovább olvasva, öltsétek tehát magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet és a szeretetet. Részleteket olvastam, nem olvastam fel az egész részt, ez egy hosszabb rész. Amikor megtértem, azt gondoltam, hogy megtérésnek elég annyi, hogyha megtérek, és akkor úgy minden simán fog menni a lelki életbe, és akkor nem lesznek többé problémák. És az volt a tapasztalatom, hogy nem úgy van, és erre rájöttem rövid időn belül, hogy igenis harcolni kell a régivel, és meg kell térni egyszer rendesen, de aztán minden nap meg kell térni. Sokszor azt tapasztalom én is az életemben, hogy a régi ember, az óember fel akar törni, és próbál behálózni. És leginkább akkor vettem ezt észre, hogy mondta Csaba testvér is, hogyha nem táplálkoztam. Ha nem táplálkoztam Isten igéjéből, Isten áldott és élő kenyeréből. Gondolom, hogy a testvérek is tudják, és látják azt, hogy a fiatalok ki vannak téve különféle kísértéseknek, és minden korosztálynak megvan a maga kísértése. De talán most ezekben az időkben még nehezebb a fiataloknak megállni. Én szeretném azt kérni a testvérektől, hogy imádkozzanak a fiatalokért, a fiatal házasokért is, hogy legyen ez a harc, a lelki harc tudatos bennünk. Látom annak a fontosságát, hogy tudatosan kell harcoljak, azért, hogy az új ember növekedjen, azért, hogy az új ember Isten képmására formálódjon is. Ez nem megy csak úgy, ez néha fájdalommal megy, mert le kell mondani azokról, amikre vágyik az ember, emberileg. De tudom azt, hogy Isten segítségével ez működik. Szeretném, hogy imádkozzanak majd a testvérek, mikor eszükbe jut a testvéreknek, a fiatalokért, a fiatal házasokért, hogy adjon az Úr erőt, hogy legyen ez a harcuk, a lelki harcuk tudatos. Ne legyen egy vasárnapi köntös, amit felveszünk az új embert, hanem legyen az mindennapi tudatos harc, hogy vessük el a régit, és éljünk új életbe. Ezt kívánom a magam és mindannyiunk számára. Amen.
Újból a zenekart hallgatjuk meg, és utána Budai Irén.
elmúlt héten hétfőn délután négyen az Úr kegyelméből részt vehettünk Sarmaságon, egy ilyen összevont női köri alkalmon, ahol hát el is szép számba voltak a testvérnők, többen, mint 200-an, hát körülbelül azt mondták, olyan 250-en, de csak úgy körülbelül, de 200-nál többen voltunk. Hát inkább a nagy gyülekezetekből Perecsen, Kraszna, Sarmaság, meg még a kisebb gyülekezetekből is voltak. Hát nagyon áldott és áldásos alkalom volt. Imaórával kezdődött, amit Pap László testvérnek a felesége, Pap Erzsike tartott, és a Máté 6. rész 33-34. versét olvasta fel, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja. Hát hála az Úrnak, hogy nagyon jó imalékkör alakult ki. A testvérnünk azt emelte ki, hogy találjuk meg mindig a sorrendet. Itt azt mondja az ige, hogy keressétek először Isten országát. És ha Isten országát keressük, akkor a többit az Úr megadja és kirendeli nekünk. Aztán utána volt a krasznai lányoknak egy ilyen társas jelenetük, aztán éneklés, és sokat énekeltünk. És utána volt Borzási Márta testvérnőnek egy szolgálata, a keresztény nő szolgálata a családban, mint feleség. Hát ez is nagyon értékes és áldásos volt. Sok minden jó dolgot mondott el a testvérnőnk. Hát néhány dolgot megpróbálok visszaidézni belőle. Egy hívő nőnek a legmagasztosabb dolog az, ha szolgál a férjét, és tud szolgálni mellette és vele. A házasság ez Isten elgondolása, Isten rendelése volt. A Mózes első könyve, 2. rész, 18. vers azt mondja, és mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, és szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Isten segítőtársnak teremtette a nőt, és azt várja el, hogy mindenben segítségére legyen a férjének, és szolgáljon, és úgy töltse be a hivatását. Ahhoz, hogy szolgálni tudjunk, ahhoz hajlandóságunk kell arra legyen, hogy szolgáljunk. És hadd jegyezzem meg itt azt, hogy addig könnyű szolgálni, amíg fiatalok vagyunk, amíg minden megyen jól, minden megyen a rendjén, de amikor jönnek a nem szeretem napok, és jönnek olyan dolgok, amik megpróbálják a türelmünket, a hitünket, a szeretetünket, hát akkor következik el az, amikor nehezebb szolgálni. De jó volt ez mindannyiunk részére, hogy felelevenedjen előttünk, hogy minket Isten asszonyokat arra teremtett, hogy segítsük és szolgáljuk férjünket, és segítsük mind abban, amiben szüksége van, és amiben szükséget lát. Aztán az is meg volt említve, hogy sajnos, hogy a mai korban, meg hát már korábban is, ez a feminista mozgalom nagyon a fejre akarta állítani ezt az egész bibliai meghatározás és bibliai menetet, és legkicsinlőnek, lealacsonyítónak nevezték azokat, és azokat a személyeket, akik otthon maradtak, akik a házi munkával, akik a családdal foglalkoztak. Pedig ez Isten törvényében nem így van, és Isten nem így rendelte el. És Isten azt akarja, hogy az ő népe, az ő hívő gyermekei, mint hívő asszonyok, az ő útján és az ő tanácsán haladjunk. Ha a példabeszédek 31. rész is meg volt említve a derékasszonyról, és feltette testvérnünk a kérdést, hogy milyen a derékasszony. Jól öltözött, nem szükölködik, szereti a férje, kiváltságosnak tartja, és de gyermekei is tisztelik őt. És akkor fel volt téve az a kérdés is, hogy de hogy tett erre szert? És akkor nagyon jó volt a megválaszolás, hogy úgy tett szert rá, hogy vállalta a szolgálat útját. Sokszor gondolom, hogy mások is sokszor olvasták, meg az életem folyamán sokszor is szolgáltam belőle női körökbe, és mindig elcsodálkoztam, hogy létezik, hogy egy nőből ennyi minden kitellik, ami itt le van írva a Bibliába. És ha figyelmesen elolvassuk, akkor valóban csodálkozunk rajta, hogy is van az, hogy annyi mindent meg tud tenni, és annyi mindent vállal. De ez mind abból ered, hogy vállalta a szolgálatot, nem vonta ki magát, és nem válogatta meg a szolgálatnak útját. Ott még az is le van írva a Bibliában, hogy még éjjel is felkel, és házanépének eledelt ad, és a cselédeket rendezi. Tehát sok mindenre kiterjedt a figyelme, és sok mindent tett és végzett. És valóban így lehetünk csak hasznosak és értékesek, és a helyünkön, hogyha vállaljuk a szolgálatot, és nem válogatunk. Valakitől azt hallottam, hogy egy fiatal lány, aki férhez készült, azt mondta, hogy ő úgy megy férhez, hogy mikor ő asszony lesz, fiatal asszony lesz, őt a férje a tenyerén fogja hordani. Na hát, egy kicsit meglepő igény volt. Hát a Jóisten igéje nem mondja ezt, hogy úgy készüljünk, és úgy menjünk, hogy minket, hanem igenis azt mondja, hogy mi szolgáljunk, és vállaljuk a szolgálatnak minden nemű és mindenféle módját és alkalmát, mert ez kedves Isten előtt. Aztán szó volt arról is még, hogy van egy pont még, ahol az asszonyokat kísérti a kísértő. Ha visszagondolunk az Édenkertbe, amikor Ádám és Éva ott éltek, akkor Évát szólította meg a kísértő. Pedig ott volt, úgy mondta testvérünk, pedig ott volt Ádám is. És Évát szólította meg, és Éva állt szóba vele, és Éva hamar döntött is, de már cselekedett is. Ez nagyon nagy dolog, és nagyon veszélyes dolog, amikor a döntéseket a nők veszik a kezükbe. Különösen, amikor még fiatal házasok vagy összekerülnek. Nagyon kell vigyázzunk, ezen a ponton kísérthetők vagyunk, mert hát van bennünk egy olyan szál, hogy ki ne szeretne vezetni, és ezt a pontunkat a kísértő ki is akarja használni, de tartsuk szemünk előtt a Biblia utasítását, hogy nem a miénk a döntés. A döntés a férjünké. És akkor szolgálunk az Úrnak igazán, ha a bibliai igazságoknak engedünk, mert akkor tudunk engedelmeskedni a férjünknek is, és akkor tudjuk végezni a szolgálatot, amit Isten adott nekünk. Hát, sok minden van még, de nem húzom az időt. Még egy néhány szót arról, hogy aztán Borzási testvér szolgálattával fejeződött be ez a női alkalom. Cipóráról szolgált. A Cipóra életétről beszélt nekünk. Hát, nagyon kevés van a Bibliában róla írva, és kevés, tényleg kevésszer hallottunk, legalábbis én, kevés szolgálatot hallottam Cipóráról, a Mózes feleségéről. De nagyon áldásos volt az, amit mondott, és amire felhívta a figyelmünket, hogy Cipóra háttérmunkát végzett. Nincs róla megírva és feljegyezve semmi különös a Bibliába, hogy kitűnt volna. De egy dologban mégis betekintést ad az ige. Azt mondja, hogy amikor születtek a gyermekei, az első gyermeket úgy nevezte el Mózes, hogy Gerzon, ami azt jelenti, hogy bujdosó voltam idegen földön, és a második pedig Eliézer, hogy az én Istenem segítségemre volt. És nagyon érdekesen volt kifejtve, hogy nem tudunk, ennyit tudunk róluk. De azt tudjuk, hogy mikor Mózes a Midian földére került, mint bujdosó került oda, és mint embergyilkos, mert embertölt, és el kellett mennie. És amikor 40 év után Isten megbízza azzal a hivatással és küldetéssel, hogy menjen és szabadítsa meg a népét, akkor azt jegyzi meg róla a Biblia, hogy nem volt nála szelidebb ember a földön. És azt mondta a testvérünk, hogy testvérek, ez a 40 évi házasság, és ez a 40 évi élet, ez elég volt ahhoz, hogy Isten átformálja. És ja, biztosan, hogy volt ebbe része és szerepe Cipórának is, hogy Isten így át tudta formálni, és ilyenné tudta formálni Mózest. És azt mondta, hogy legjobb segítségek akkor vagyunk a férjünk oldalán, amikor nem mi akarjuk megváltoztatni őket, nem mi fogunk hozzá, és most ugye nincs megírva Cipóráról sehol se, hogy na azt mondta, hogy na most hadd el, mert én most átformállak téged. Ha te eddig embergyilkos voltál, most én átformállak, nincs megírva. De hogy neki is volt része benne, ez biztos. És segítsen bennünket az Úr, hogy azt hiszem néhányan ismerjük azt a könyvet, aminek az a címe, hogy az imádkozó feleség hatalma, hogy ezt a hatalmat használjuk, az imádkozást, és legyünk Istennek eszközei, és családunknak, férjünknek segítőtársai, hogy tudjon formálni mindannyiunkat az ő akarata szerint. Amen.
Kérjük még egyszer a zenekart, és a szolgálat után Kovács Tamást.
Nem sokan gondolnak arra, hogy befejezik-e ezt az évet, megérik, megélik, a december 31-et vagy sem. Sokan szőnek terveket, elképzeléseik vannak, nem teszik hozzá azt, hogy ha jó Isten is úgy akarja, és élünk, és megsegít. Szó volt a mindennapi kenyérről. A zeneszámainkban arról zenéltünk, hogy kövessük Urunkat, Krisztus katonái akarunk lenni ebben az évben. Ez az ének is, amit most szeretnünk énekelni, arról énekel, hogy ez az év, hogy hogy ér véget, azt egyedül Isten tudja. Az ő kezében van a mi kezünk, a mi életünk elrejtve. Azt egyedül te tudhatod, egy idézet az énekből. Szerdán, amikor kiválasztottam ezt az énekes, gondoltam, hogy zenéjük, énekeljük, nem tudtam még azt, hogy mi történik az utcánkban. Az egyik szomszéd nénit halálra mardosták a kutyák. Lehet, hogy majd holnap fogják olvasni a testvérek az újságból. Nyugdíjas néni volt, és minden nap ment az állatokat ellátni. Közel hozzánk volt egy földterület, és szerény nénike volt, és ahhoz, hogy jobban éljenek, hát dolgozott. Terneknek adott enni, tejet hozta, és az történt, hogy a kutyák halálra marták. Hogy hogy ér véget ez az év, mindannyiunk részével nem tudjuk. Életünk ott van az ő kezébe. Legyen ez így, mert jó kezekbe lesz akkor. Egyszer elzenéljük az énekes, majd kérem, hogy énekeljük együtt.
Százhuszadik és 121. zsoltárok.
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a családnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te családnyelv? A hős hegyes nyilait reketje parazsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom. Kédár sátrai közt kell lakoznom. Már régóta lakozom együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők rögtön harcra készek. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed. Az Úr megőriz jártodban, kertedben, most és mindenkor. Amen.
Thank you.
mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk ma délután is itt az Úr házában, az ő jelenlétében, akár itt lennülünk, akár fenn a karzatba. Hiszem, hogy már eddig is az Úr jelenlétét megtapasztaltuk a szolgálatokból, az énekekkel, akár hallgattuk az énekeket, akár be is kapcsolódtunk az ének éneklésébe, és kívánjuk azt, hogy a következő percekben is éljük azt át, hogy az Úr jelen van, és személyesen foglalkozik velünk. Délután egy olyan kéréssel foglalkozunk, amit úgy hiszem, hogy úgy fogalmazhatunk meg, hogy Isten, ami gondviselő atyánk, aki minden szükségünket betölti. Azon gondolkodtam, testvérek, ahogy készültem is ebből az igéből és ezzel a kéréssel kapcsolatban, hogy miért is buzdít, biztat bennünket, és biztatta annak idején a tanítványokat az Úr Jézus az imádkozása. Mert azt mondta, hogy kérjetek, és adatik. Vagy tanította őket imádkozni, ahogy a mi atyánkban olvassuk. És többször előfordul az, hogy az Úr Jézus biztatta őket, hogy imádkozzanak. Viszont egy másik ige versből pedig úgy olvassuk, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Akkor miért kell imádkozni, vagy mi ennek a haszna? Hát úgy értettem meg, testvérek, hogy amikor mi az Úr elé jövünk és imádkozunk, és ezt őszintén tesszük, nem megszokásból, nem csak úgy felületesen, akkor mi mindig többet kapunk, mint amit kérünk. Isten mindig többet ad. Valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy gyermek jön a szülőhöz, egy szerető szülőhöz, és kér valamit. És ha történetesen ránéz az édesanyja szeretette, vagy az édesapa, és a gyerek kér egy valamit, lehet, hogy a szülő átöleli, meg is simogatja a fejét, lehet, a haját is egy kicsit elrendezi, ha úgy van, lehet, megigazítja a ruháját is, lehet, még feltesz egy-két kérdést, és természetesen, hogyha hasznos az, amit kér a gyerek, természetesen, hogy megadja. De nem csak azt az egy dolgot kapja a gyerek, hanem kap törődést, kap odafigyelést, kap szeretetet, és testvérek, mi is így vagyunk a mi mennyei atyánkkal. Hogy amikor őszintén jövünk és keressük az ő jelenlétét, akkor mindig többet kapunk, mint amit kérünk. Ezért hasznos és ezért fontos az imádság. Mert valóban Isten mindent tudó. Ő tudja azt, hogy minden nap kell kenyér. Tudja azt is, hogy kell ruha, meg kell munkahely, meg ismeri minden szükségünket. De azért hív, és azért biztat minket, hogy imádkozzunk, mert szeretne velünk minél közelebbi kapcsolatba kerülni. Mert az ő jelenlétébe formálódik az életünk. És ha nem keressük az ő jelenlétét, akkor természetesen, hogy nem változik az életünk jó irányba, hanem rossz irányba fog változni. Azon is gondolkodtam, testvérek, hogy ez egy olyan kérés, ami ma délután van előttünk, hogy ezzel minden földre született ember előbb vagy utóbb találkozni fog. Aki egy kicsit értelmesen gondolkodik. A kenyér kérdésről. A többi kéréssel nem biztos, hogy fog találkozni az élete során. Isten szentségével, vagy a bűnbocsánattal, vagy a bűnbánattal, vagy a bocsánatkéréssel. Nem biztos, mert sajnos sokan nem törődnek ezzel. De a kenyér kérdéssel elő vagy utóbb találkozni fog. És vajon miért nem került ez az első helyre? Tehát ha minden ember találkozik vele, miért nem került ez az első helyre? Hogy kezdjük ezzel a mi atyánkot, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Úgy értettem meg, testvérek, hogy valóban ezzel minden ember találkozik, de mégsem ez a legfontosabb kérdés. Nem a legfontosabb kérés, hanem amit már az előbbi vasárnapokon tanulmányoztunk, tudnillik, hogy szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ha ezek megvalósulnak az életünkbe, és ezen keresztül nézzük a kenyérkérdést, akkor lesz helyes hozzáállásunk, ami mindennapi kenyerünkhöz. Mert ha nem, akkor felborul az értékrendünk, és nagyon-nagyon helytelenül közelítjük meg a megélhetésünket. És látok egy párhuzamot is ennek a témának a megszerkesztésében, hogy egymás mellé van téve ez az ige szakasz, egy töredék a mi atyánkból, és egy visszautalás több száz évvel korábbra, amikor Istennek egy embere megtapasztalta és átélte azt, hogy mit jelent Isten szentségében élni, mit jelent Isten uralma alatt élni, és mit jelent Isten akarata szerint oda menni, ahova az Úr küldi. És szeretném, hogyha megvizsgálnánk egy kicsit néhány gondolatba, hogy hogyan is valósult ez meg az Illés életében, és természetesen ennek olyan tanulságai vannak, ami a mi számunkra is nagyon is alkalmazható a mi mindennapjainkban. Szeretnék egy kis történelmi áttekintést is röviden. Hát érdekes az, hogy Salamon király idejében nem olvasunk prófétai szolgálatot. Nem találtam erre való utalás sem, hogy különösen amikor Salamon a fénykorában uralkodott, tudjuk, hogy aztán az élete vége felé elhajlott, de amikor a fénykorát élte a 40 éves uralkodásának, nem olvasunk prófétai szolgálatot. Ugyanis a király igazságosan uralkodott, aztán a papok hűségesen végezték a szolgálatot, és a nép pedig békében élt. Mintha nem lett volna szükség ilyen formájú, ilyen szerű szolgálatra, mint amit például Illés próféta gyakorolt. De amikor Illés színre lépett, hol voltak már azok az idők, azok a dicsőséges napok, vagy azok a bölcs mondások, vagy a népnek az a békessége, ami jellemezte a salamoni uralkodást. Tudjuk azt, hogy Salamon halála után az ország ketté szakadt, és az ország ketté szakadása azt is jelentette, hogy egy óriási törés állt be a nép életében, és megindult a nép a szellemi hanyatlás felé. És a királyok a következő 58 évben, amikor is 7 király uralkodott Izraelben, kivétel nélkül romlott és istentelen emberek voltak. Az első király Salamon után Jeroboám volt, aki tudjuk, hogy aranyborjút készítetett, felállítatta, és a bálványimádást intézményesítette az izraeli ország részben. Aztán utána következett Nádáb, akiről azt írja az ige, hogy gonoszul cselekedett az Úr előtt, majd őt követte Baása, aki egy gyilkos és erőszakos ember volt. Aztán az ő fiát úgy hívták, hogy Ela, akiről az van feljegyezve, hogy egy iszákos ember volt, és egy dorbézoló király. Aztán Zimri követte őt, aki mindössze 7 napig volt király, aki áruló és gyilkos volt, és az van feljegyezve róla, hogy megtámadták őt is, volt egy Omri nevezetű hadvezér, aki körbekerítette a várost, és amikor Zimri ezt észrevette, akkor magára gyújtotta a palotát, és ott égett benne. Aztán, ahogy említettem, következett Omri, aki egy katonai puccsal átvette a hatalmat, és róla pedig az van feljegyezve, hogy gonoszabb király volt minden elődjénél, aki csak addig volt. És az Omri fia volt Akháb király. Az a király, akinek az idejében Illés prófétált. Róla pedig tudjuk azt, hogy még az apját is felülmúlta a gonoszságban. Tudjuk azt is, hogy feleségül vette Jézabelt, aki egy gonosz és bálványimádó asszony volt, és Akhábbal együtt a hitehagyásnak a vezére lett. És azt látjuk a Biblia lapjai megörökítve, hogy az Akháb uralkodásának az idején az Úr tiszteletének még a nyoma is kiveszett, mint ha kitörölték volna egészen az Úr tiszteletét. Az aranyborja, ami évtizedekkel ezelőtt már fel volt állítva, azok is ott voltak, ott volt a rengeteg Baál és Asera oltár, és a papok országszerte végezték, és nyilvánosan üzték ezeket a fertelmes szertartásokat. És a látszat teljesen az volt, hogy Jákve, az élő Isten, meghalt. Nincs tovább. Viszont a Baál él. És ebben a szellemileg sötét időszakban Isten elküldt egy magányos prófétát, egy hatalmas üzenettel, aki úgy kezdi a szolgálatát, hogy él az Úr, Izraelnek az Istene. Él az Úr. A látszat az, hogy nem él az Úr. Senki nem tiszteli az Urat. Persze mi tudjuk azt, hogy Illést is felvilágosította az Úr, hogy nem te vagy egyedül, még vannak 7000. De a látszat szerint úgy volt, hogy nem él az Úr. Senki nem tiszteli már, senki nem figyel oda az Úrra. És Illés jön ezzel az üzenettel, hogy él az Úr, Izrael Istene. És Izrael Istene nem a Baál, és nem az aranyborjú, hanem Izrael Istene az, aki veletek évszázadokkal ezelőtt örök szövetséget kötött. Csak ti elfeledkeztetek róla. Isten jól látta és jól ismerte ennek az elmúlt 58 évnek minden percét. Amíg ezek a gonosz királyok uralkodtak, és egyre nagyobb gonoszságba vezették bele a népet. És Illésnek a prófétai szolgálata az egy nagyon kellemetlen üzenet volt. Ezt kellett tudatni a királlyal, hogy mivel a nép így viszonyult az élő Istenhez, paszá és éjség fog következni. Egyébként ez a két bálvány a termékenység és a jólétnek a pogány istenei voltak, és a nép ennek a reményébe csatlakozott ehhez az Istenhez. Úgy gondolták, hogy sokkal könnyebb ezeknek szolgálni, mert az Úr, ami Istenünk, sok mindent kér tőlünk, ami nem egyezik nekünk, ami lemondással jár, amit meg kell tagadni. Hát mennyivel könnyebb egy olyan Isten szolgálni, hogy azt csinálok, amit akarok. Az én romlott természetemet, kedvemet kiélhetem, semmi önmegtagadás, semmi istenfélelem, nyugodtan csináltok, amit akarok. Ezt tetszett inkább a népnek, viszont nem láttak bele abba a mérhetetlen szellemi sötétségbe, ahova taszította és sodorta őket az, hogy az élő Istentől elfordultak. Testvérek, úgy hiszem, hogy hasonló időket élünk mi is. Hatalmas a szellemi sötétség. Nem tudom, hogy mennyire érzékeljük ezt. Ami árad a tévéműsorokról, vagy árad olyan oldalakról az internetről, vagy sokféleképpen, vagy amit találunk a munkahelyen sokszor, vagy az iskolában, sokszor elborzasztó az, hogy milyen dolgok történnek. És ha csak megnézzük, vagy meghallgatjuk a híradásokat, mennyi erőszakos cselekmény, mennyi istentelenség, mennyi perverzitás, és mennyi minden jellemzi a mi korunkat is. Viszont volt egy ember, akiről említést tesz most Isten igéje, Illés próféta, aki ebben az időben is Isten szentségében élt. És testvérek, úgy hiszem, hogy amit leír az ige Illésről, ahogy színre lépett és elkezdett szolgálni, ő tulajdonképpen folytatta azt, amit azelőtt élt, mielőtt a Biblia hírt adna róla. Én nem hiszem azt, hogy ő egyik pillanatról a másikra, mint szent ember és Isten üzenetének a továbbítója lépett volna fel. Azt, hogy ő az Úr egy üzenetet bízhatott rá, azt jelenti, hogy ő már élő kapcsolatban volt az Úrral. Nem tudjuk az életkorát, nem tudjuk, hogy milyen házba lakott, azt tudjuk, hogy Tisbe vagy Tesbites nevű helységből származott, de többet nem nagyon tudunk róla. De azt igenis tudjuk róla, hogy egy szent életű ember volt, aki bár ilyen bálványimádó nép között lakott, és ilyen gonosz emberek között kellett élnie, de ő mégis szentségben élt. Látjuk azt, hogy Isten uralma alatt élte az életét. És rá nem tudott olyan hatással lenni ez a romlott környezet, hogy az ő gondolatait és életvitelét úgy deformálta volna a környezet, hogy ő megtagadja az Urat. És úgy nézett ki, hogy egyedül felmeri azt vállalni, még ha az életével is játszott, mert aztán a király kerestetni kezdte, mert meg akarta öletni, de felmerte vállalni ezt az üzenetet, hogy él az Úr, Izraelnek az Istene. Olyan jó, testvérek, olyan emberek társaságában vagy jelenlétében lenni, ugye, akikből a békesség sugárzik. Voltam én is már ilyen emberek jelenlétében. És eszembe jut egy kis epizód, amikor még a Hargita táborba jártunk, aminek már vagy 20 éve, hogy beszélgettem az egyik fiatallal az egyik este, és azt mondja, hogy olyan zaklatott vagyok most. És hát úgy együtt beszélgettünk, imádkoztunk, és azt mondja, hogy várom azt a bizonyos lelkipásztort, egy fiatal lelkipásztor volt, szinte akkor végzett frissen a teológián, és azt mondja, hogy amikor az a lelkipásztor itt van, én annyira megnyugszom. Olyan békességet sugároz a jelenléte. És a zaklatott is vagyok, beszélgetek vele egy kicsit, és úgy feloldódok, úgy megnyugszom. És úgy eszembe jutott többször, hogy valóban vannak ilyen emberek, akik bár zaklatott világba élnek, vagy zaklatott világba élünk, de az Úr megadja azt a kegyelmet, hogy nem kell mi is felzaklatódjunk, hanem áraszthatjuk ezt a békességet, ezt a nyugalmat, és jó hatást gyakorolhatunk azokra, akiket ez a világ felzaklat, békétlenné tesz. Bárcsak lehetnénk ilyenek, testvér. Hogy az emberek megnyugodjanak, vagy felszabaduljanak az ő kötelékeiktől, ami jelenlétünkben. Bárcsak lehetnénk ilyenek. Aztán Illés életéből nagyon világosan látszik az, hogy Isten akarata szerint élt, munkálkodott, és ahova az Úr küldte, ő kész volt oda menni. Engedelmes volt Istennek. És van itt egy néhány dolog, amit Illés megtapasztalt mindenképpen a Kérit patakja mellett, ahova Isten biztonságba helyezte erre az időszakra, amikor is éhség és aszály következett Izrael népére. Hát az egyik dolog, amit megtapasztalt, az, hogy elrejtettségben és Isten oltalmában élt. Az Úr elküldte őt, és azt mondta, hogy rejtőzzél el. Menj el erről a helyről, és rejtőzzél el a Kérit patakja mellett. Hát olyan áldott dolog az, amikor Isten oltalma alatt tudhatjuk a mi életünket. Aztán azt is megtanulta Illés, hogy mit jelent napról napra hitből élni. Nem tudom, hogy a hollók honnan hozták a húst, honnan tettek szert rá, de a jó Isten azt mondja, hogy megparancsoltam, és akkor a hollók tudták, és engedelmeskedtek a parancsnak. A jó Isten kirendelte, hogy minden nap kétszer szállítottak Illésnek táplálékot, és volt benne szénhidrát, és meg volt fehérje is. Volt hús is, kenyér is. Hogy legyen tápláló. Hogy a próféta ne éhezzen. Viszont azt is megtapasztalta Illés, hogy a hívő embert sem kerülik el a kellemetlenség. Mert eljött egy nap, amikor arról tudósít az ige, hogy a patak kiszáradt. Hát itt a történet véget ért, amit felolvastuk, de tudjuk, hogy a történet nem ér itt véget. Mert Isten már valami jobbról gondoskodott, már nem kellett magányba élnie, Isten elküldte egy másik helységbe már oda emberek közé, ahol már egy bizonyos társadalomba helyezte Isten, és ott már elkészítette a megfelelő eledelt és a prófétának a megélhetését. Testvérek, azon is gondolkodtam, és ugye, hogy foglalkoztam az igével, úgy eszembe jutott az, hogy pénzt és kenyeret sokféleképpen lehet keresni. És mi is, akik itt vagyunk a gyülekezetben ma délután, különféle munkahelyeken keressük a pénzt, vagy keressük a kenyeret. Lehet úgy is, hogy remélem, hogy ez nem jellemző egyikünkre sem, hogy Isten nem félek és embert nem becsülök. De a társadalomban nagyon sok ilyet látunk. De lehet úgy is pénzt keresni, vagy kenyeret keresni, hogy mint megszentelt ember, mint Illés próféta, aki elrejtettségben, szentségben, Isten uralma alatt és Isten akaratát követve élt, kereshetjük mi is így a kenyerünket, és átélhetjük Isten gondviselését. Szeretnék egy személyes dolgot is megosztani a testvérekkel röviden. Az elmúlt év elején úgy értékeltem az előző évet, és úgy elgondolkodtam, hogy hát milyen haszon, vagy milyen nyereség, vagy milyen kereset származott abból, amivel én foglalkoztam. És hát azt láttam, hogy hát az Úr gondot viselt, de úgy bennem volt az, hogy hát jó lett volna, hogyha többet kerestem volna. És hát voltak terveim, hogy mire költhettem volna el azt a pénzt. És gondoltam, hogy ott voltam a műhelyben, ahol dolgozom, és gondoltam, hogy letérdepelek és imádkozok. És akkor az Úr adott egy olyan gondolatot nekem, hogy soha azelőtt így nem gondoltam, viszont akkor ezt a gondolatot adta nekem az Úr, hogy kérjem azt, hogy Uram, rendelj annyi munkát és annyi pénzt ebben az évben, ami nem távolít el tőled és a szolgálattól. Úgy nem fogalmaztam meg magamnak előre, csak úgy, ahogy imádkoztam, ez a gondolat úgy jött. És amikor úgy imádkoztam és felálltam a térdeimről, akkor úgy elgondolkoztam, hát mit is kértem én az Úrtól. És mi lesz, hogyha a Jóisten úgy hallgatja meg, hogy még kevesebbet fogok keresni, mint eddig. És akkor eszembe jutott az, hogy van nekem egy gondviselő atyám, aki sokkal jobban tudja azt, hogy mennyi kell legyen a nyereség, mennyi kell legyen a munka, mennyi kell legyen a haszon. Ahhoz, hogy én az Úr közelében maradjak, és tudjam végezni a szolgálatot, amit az Úrám bízott. És testvérek, amikor ezt így megértettem, és úgy végig gondoltam, egy olyan mély békesség költözött a szívembe, és akkor azt mondtam, Uram, köszönöm. És amennyit fogsz adni, én annyival meg fogok elégedni. És azt tudom elmondani, testvérek, hogy az elmúlt évben is csodálatosan gondoskodott az Úr. És hadd mondjam azt el, hogy még egy kicsivel többet is adott, mint az előbbi évben. Nem kevesebbet, hanem többet. És békességbe tudtam végezni a munkámat. Hála az Úrnak, hogy nem kellett a gyülekezeti alkalmakról hiányozzak. Itt tudtunk lenni a családommal együtt. Mert az Úr gondot viselt. Mert az Úr békességet és kegyelmet adott. Ezt csak azért említettem meg, testvérek, mert nagyon fontos az, hogy hogyan állunk hozzá a munkához. Hogyan állunk hozzá a pénzkereseti lehetőséghez. És úgy elgondolkodtam, és tudják a testvérek, hogy mi a mi nagy problémánk? Úgy általában, hívő embereké. Az, hogy nincs helyes sorrend az életünkben. Felborul a sorrend. A kenyérkérdés és a megélhetés kerül az első helyre, és háttérbe kerül az, hogy megszentelődjek, az, hogy Isten uralma teljesen, teljes mértékben uralja el az életemet, és hogy Isten akaratát minden nap keressem. Ha felborul ez a sorrend, akkor annyi fejtörésünk lesz, annyi aggodalom, annyi stressz, annyi felesleges költekezés, annyi feszültség, és ezt mind adjuk tovább, testvérek. Adjuk tovább a gyerekeinknek, adjuk tovább a munkatársainknak, adjuk tovább a szomszédainknak, és ezt a légkört fogjuk sugározni a gyülekezetbe is. Ha nincs meg a helyes sorrend. Én nagyon örülök annak, hogy egy élő Istenre bíztam az életemet. És hiszem, hogy a testvérek is örülnek annak, hogy igaz ez a prófétai kijelentés, amit Illés akkor megfogalmazott több száz évvel ezelőtt, vagy ezer évvel ezelőtt, hogy él az Úr, Izrael Istene. Aki látja mindannyiunk életét, és ismeri a mi hétköznapjainkat is. Tudja azt is, hogy mit szeretnénk a jövő héten tenni, hova szeretnénk eljutni, milyen munkát akarunk elvégezni. De mivel nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével, szeretnék erről is egy néhány szót szólni. Mert ahogy említettem a szolgálat elején, hogy Isten minden reggel vár bennünket közösségben. És a kérdés az, hogy mi vágyunk-e minden reggel Isten közelségében. Valóban úgy van, ahogy Csaba testvér is említette, hogy rengetegféle kenyeret lehet kapni. De azt hiszem, hogy van egyetlen közös vonás, ami minden kenyérrel szemben elvárás. Mi ez vagyunk, testvérek? Vajon mi ez? Tehát mindegy, hogy Graham kenyér, mindegy, hogy fehér, hogy félbarna, szeletelt vagy nem szeletelt. Mit várunk el egy kenyértől, ha vásároljuk? Hát az, hogy friss legyen. És ugye, hogyha egy olyat ad az eladó, ami nem annyira friss, egy kicsit megtapogatjuk, akkor feltesszük a kérdést, hogy nem lenne esetleg egy frissebb? Mert szeretnék egy frissebb kenyeret vásárolni. Van olyan gyülekezet is, baptista gyülekezet országunkban, most hallottam a napokban, de nem mostantól működik ez, hanem már nagyon régóta, hogy többen a testvérek közül meghozzák azt az áldozatot, hogy minden reggel 6 órakor ima közösségben találkoznak. Ez azt jelenti, hogy föl kell kelni 5 órakor, vagy lehet fél 6-kor legkésőbb, ahhoz, hogy eljussanak ebbe az ima közösségbe. Többen is részt vesznek ezen az ima közösségen. És úgy belegondoltam, hogyha ilyen lenne a mi gyülekezetünkbe, én bekapcsolódnák olyan egy ilyen ima közösségbe. Mert erről a gyülekezetről köztudott, hogy eleven lelkélet folyik abban a gyülekezetben. Most is, ahogy volt evangelizáció, nagyon sokan döntöttek az Úr mellett. Tele volt a terem. Már nem fértek, annyian voltak. És miért vajon, testvérek? Azért, mert egy imádkozó csoport áll a háttérben. Háttérszolgálatot végez, azért, hogy Isten kiárasztassa az ő áldását. Lehet azt mondjuk, hogy hát nem ezzel kellene kezdeni, hanem azzal kellene kezdeni, hogy vasárnap reggel 9 órával legyünk. Meg azzal kellene kezdeni, hogy péntek este legyünk itt mindannyian. Tegyünk félre mindent, és legyünk itt. De testvérek, ezen is el lehet gondolkodni. Hogy az Úr adhatna nekünk többet, több áldást, kiáraszthatná bőségesebben az ő kegyelmét, hogyha mi jobban odaszánnánk az életünket. Mert hogyan élhetünk ebben a világban, ahol annyi gonoszság van az Úrral való közösség nélkül? Lehet, hogy vannak, akik olyan munkahelyen dolgoznak, hogy egész nap megy a rockzene. Én is dolgoztam ilyen munkahelyen régebben. Hogy egész nap, reggeltől estig. Vagy olyan helyen, ahol az emberek nagyon csúnyán beszélnek, káromolják Isten nevét. Vagy rossz indulatúak. Sokféle munkahely van. Hogyan élhetnénk meg a hívő életet az Úrral való mély közösség nélkül? Vagy hogyan szolgálhatunk? Hogyan lehetne erőnk szolgálni és bizonyságot tenni, hogyha reggel nem merítünk új erőt az Úrral való közösségből? És testvérek, sokszor úgy nézünk ki, mintha nem lenne élő Istenünk. A mi imáinkból hiányzik a buzgóság, hiányzik az odaadás, hiányzik az a magasztalás az Úr iránt, aztán az éneklésünkből hiányzik a lelkesedés és az öröm. Úgy éneklünk, mintha sokszor, mintha nem is lenne igaz. Elsősorban magamnak mondom ezt. És szeretném másképp végezni, másképp énekelni ezután. És sokszor a mi szolgálatainkból hiányzik a szenvedélyesség. Csak úgy megszokottan végezzük. És nem azzal a tűzzel és azzal a szenvedélyességgel, ahogy az Úrnak kell szolgálni. Bárcsak az Úr megújíthatná az életünket. És minden nap látható lenne rajtunk az, hogy mi egy élő Úrnak adtuk az életünket. Egy élő Istennek, akivel kapcsolatban vagyunk, közösségben vagyunk, és ő betölti az életünket. És még néhány szót arról, röviden, hogy hogyan lesz a jövő. Ha belegondolunk a jövőbe, akkor nem sok biztatót lehet látni, úgy emberileg. Rengeteget beszélnek a gazdasági szakemberek arról, hogy mi várható Európában. Én úgy hiszem, hogy nem az euró válság a legnagyobb probléma. És nem az, hogy államcsőd fenyeget. Hanem a legnagyobb probléma a szellemi hanyatlás. Az, hogy az emberek elfordultak az élő Istentől. És mindenfélébe kapaszkodnak. Minden zavaros dologba. De nem az Úrral való közösséget akarják. És ez a legnagyobb probléma. Tudjuk azt is, hogy nyomorúságos idők is következhetnek, de én hiszem azt, testvérek, hogy amit Pál apostol a Filippi gyülekezetnek mondott, amit szeretnék idézni, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen. Szálljunk most egy néhány percet imádkozásra is. Köszönjük meg az Úrnak az ő igéjét. és adjunk hálát azért, hogy mi egy élő Istenre, egy élő Úrra bíztuk az életünket. Aztán, ha úgy látjuk, hogy felcseréltük ezt a sorrendet, mondjuk el ezt is az Úrnak. És imádkozzunk szellemi megújulásért. Azért, hogy ne a kenyérkérdés és ne a megélhetés legyen a mi gondolataink középpontjában, hanem az, hogy megszentelődjünk, az, hogy Isten uralma alatt legyen az életünk, és minden nap Isten akaratát keressük, és az ő segítségével valósítsuk is meg.
Jézus, köszönjük te neked a mai napot. Köszönjük, hogy te gazdagon megterítetted az ige asztalát, és köszönjük, hogy te vagy az életnek kenyere. Azt is köszönjük, hogy belőle táplálkozhatunk. De bocsáss meg, hogyha sokszor ezt elhanyagoltam, elhanyagoltuk, és meglátszott a lelki életünkön, olyan szegényesek, olyan sovány volt a mi lelki életünk. De köszönjük ezt az alkalmat, amikor te ismét felkínáltad az életnek kenyerét. Úr Jézus, segítsél meg, hogy kívánni tudjuk, és a sorrend te legyél először, és a te országod, és tudjuk, hogy a többieket azt mind megadod ráadásul. Kérünk téged így élni napjainkat, hogy először a te országodat tudjuk keresni. Segítsél meg, hogy embertársaknak tudjuk adni az életnek kenyerét, és lássák, hogy nekünk ez van. Köszönjük, hogy te ezt mind megadod, kérünk, így áld meg a mi életünket az elkövetkezendő héten is. Magasztalunk azért, hogy te velünk leszel, és mindent megadod. Dicsőség te neked ezért. Amen.
Amen.